Isten igéjét Jakab apostolnak a leveléből olvasom, az első rész 19-es versétől a 25. verséig. Tehát Jakab apostolnak leveléből az első rész 19. versétől olvasom Isten igéjét. Azért szeretett atyám fiai, legyen minden ember gyors a hallásra, késedelmes a szólásra, késedelmes a haragra. Mert ember haragja Isten igazságát nem munkálja. Elvetvén azért minden undokságot és a gonoszságnak sokaságát, szelídséggel fogadjátok a beoltott igét, amely megtarthatja a ti lelkeiteket. Az igének pedig megtartói legyetek, és ne csak hallgatói, megcsalván magatokat. Mert ha valaki hallgatója az igének, és nem megtartója, az ilyen hasonlatos ahhoz az emberhez, aki tükörben nézi az ő természet szerinti ábrázatát, mert megnézte magát, és elment, és azonnal elfelejtette, hogy milyen volt. De aki belenéz a szabadság tökéletes törvényébe, és megmarad amellett, az nem feledékeny hallgató, sőt, cselekedet követője lévén, az boldog lesz az ő cselekedetében. Mennyei édesatyám, arról énekeltünk, hogy adjátok a Szent Bibliát a kezembe. Íme itt van most a Szent Biblia, ami kezünkben megnyitottuk és olvasunk belőle. Uramat, hogy valósággal megismerjük belőle az isteni életet. Valósággal vezessen bennünket a szűk kapun át. Valósággal ihassuk balzsam dús szavát. Tehát valósággá, életté, elevenné, Uram, drága, élő szellemed által, Uram, az áldott írott betűt. Hadd szolgálja ez a mi üdvösségünket és a te dicsőségedet egyaránt. Amen. Foglaljunk helyet. Valahogy mostanában az elmúlt hetekben van ez nálam, csak észrevettem magamon, mint néha szoktuk magunkon észrevenni egy-egy olyan dolgot, hogy szívesebben állok itt lent és egy kicsit közelebb a testvérekhez. Ha nincsenek a nagyon sokan, akkor az a 20 centi nem is hiányzik, hogy mindenki lásson. Valahogy így jobban érzem magam, ha igehirdetés közben közelebb vagyok a testvérekhez, ne legyen ebből senkinek gond, de hogyha az lesz, akkor felmegyek szívesen. Tehát, csak éppen jobban szeretek itt testközelbe lenni a testvérekhez, nem van messze. Ennek az igének az adja az értelmét, és azért láttam fontosnak beszélni erről, mert az ige hirdetés, az igének a befogadása, ami történhet egyébként akár imádság közben is, vagy történhet egyéni igeolvasás során, ennek az igének a befogadása az el kell, hogy indítson bennünk egy folyamatot. És szoktunk beszélni arról a friss megtérőknek, barátkozóknak, vagy azoknak, akiknek bizonyságot teszünk, hogy olvassák el a Szentírást, hogy forgassák, még el is igazítjuk őket, hogy hol kezdjék el olvasni, ne úgy olvassák, mint egy regényt az első oldaltól az utolsó oldalig, hanem úgy olvassák, hogy az új szövetségnek a könnyebben érthető részeivel kezdjék, de nem beszélünk arról, mert még talán meg sem értenék, hogy szeretnénk, hogyha az ő életükben is véghez menne egy folyamat ezáltal. Tehát az nagyon jó, hogyha valaki Bibliát olvas, ige hirdetést hallgat, Isten igéjét valahogyan magához veszi, de szeretnénk azt, hogyha az ige megteremné a gyümölcsét annak az embernek a szívében, és elindulna egy folyamat az ő életében. Tehát nem csak annyiban maradna, hogy elolvastam a mai ige szakaszt, összecsukom a Bibliámat, és akkor leteszem, hanem lenne ennél több. Na, erről a többről szól ez az írás, amit most én felolvastam. Az írásnak ez a helye a Jakab apostolnak a leveléből, és ezt a folyamatot szeretném, hát nem éppen részletekben menően, minden apró mozanatát nyomon követni, de azért a nagy lépései bennünk az Isten igéjének. Alapvető, egyszerű lépések lesznek, úgyhogy mindenki nyomon fogja tudni követni. Az első, amire szükség van ahhoz, hogy Isten igéjének ez a munkája, ez a folyamata elkezdődjön bennünk, ez az, hogy mi meghalljuk az Istennek az igéjét. Ez az első lépés. Azt mondja Pál apostol, hogy a hit az hallásból van. A hallás pedig az Isten igéje által. És azt pedig hirdetni kell embereknek, erre elküldött igehirdetőknek. Tehát ez így történik. És testvérek, ez 2000 éve működik, ez az igehirdetésnek a szolgálata, és ez azért nem múlt el, azért nem pusztult ki az egyházból, mert az emberek igénylik az Isten igéjét. Az emberek igénylik főleg a tanítást és a profétálást. Ez a kettő az, amely a gerincét adja az igehirdetésnek. Amikor van tanítás, és amikor az igehirdetésen keresztül megszólal az Úr, van prófétai szó. Igényli minden egyes hívő. Mindenki, aki az Istent keresi, igényli azt, hogy az Isten igéje szóljon hozzá. Van bennünk egy olyan vákum, egy olyan vágyakozás, hogy bárcsak megtudhatnám, mit üzen Isten, és bárcsak megérthetném az ő akaratát, megérthetném az ő kijelentését. Ezért aztán Isten rendelt az Anya Szent Egyházban apostolokat, profétákat, pásztorokat, tanítókat, gyámolokat, egyebeket, és mondom, ezek közül az igehirdetés szempontjából a kettő legfontosabb a tanítás és a profétálás. Ebbe sem megyek bele részletekbe, hogy mit jelent a tanítás és mit jelent a profétálás, csak úgy nagyjából lefestem, hogy tudjunk különbséget tenni. A tanítás, amikor hangzik, akkor az egy valamilyen alapvető bibliai igazságnak a kifejtése, amely mindenkor megállja a helyét. Amely arra való, hogy az emberek, amikor majd bizonyos helyzetbe kerülnek, akkor a tanítást elővegyék, eszükbe jusson, és aszerint tudjanak cselekedni, eljárni, viselkedni, ahogyan az Isten igéje erre bennünket tanít. Tehát a tanítás az megelőzi az élethelyzetet, és abban az adott bizonyos élethelyzetben előjön és bennünket segít. Lehet tanítani arról, hogy mi a megtérés, az újjászületés, bemerítkezés. Lehet tanítani arról, hogy hogyan kell adakozni. Lehet tanítani a kegyelmi ajándékokról. Jaj, talán reggelig sorolhatnám, hogy mi mindenről lehetne tanítani, amelyek mindenkor megállják a helyüket. Ezzel szemben a profécia az nem egy olyan igehirdetés, vagy az igehirdetésnek nem egy olyan része, mert egy igehirdetésen belül el is válhat a kettő egymástól. Lehet, hogy valaki tanít és közben profétál is. Lehet, hogy csak egy mondat erejéig, vagy egy-két percig. Tehát, amíg a tanítás az megelőzi az élethelyzetet, és ad egy eligazítást, és abban az élethelyzetben eszünkbe jut később, addig a profécia az adott élethelyzetre adja a megoldást. Tehát én belekerülök valamilyen élethelyzetbe, valamilyen nehézségek előtt állok, valamilyen feladat előtt állok, valami megoldásra van szükségem, eligazodásra van szükségem, és keresem az Isten akaratát. Mondjuk testvérek, a Szentírásban nincs szó kábítószerekről vagy dohányzásról. És lehet tanítani a test élvezeteiről a Szentírás alapján, de nem fogunk olyan helyet találni, ahol a dohányzásról lenne szó. Erről is lehet tanítani, én nem mondom. De tegyük fel, hogy valakinek emiatt, hogy szó szerint nem olvasunk a dohányzásról, felmerül egy kérdés a szívében, hogy na hát, most közeledek az Istenhez, de most el kell hagyjam a dohányzást, vagy nem kell elhagyjam a dohányzást. Van egy kérdése. És akkor Isten meg tudja őt szólítani prófétai beszéd által, akár egy igehirdetésen keresztül is, hogy ne dohányozzál. És akkor azt mondhatja az ember, megértettem. És amíg a tanítás az általában minden egyes emberre igaz, a Föld bármelyik pontján él, általános igei igazságot takar, addig a profécia az egyes embernek szólhat, amit csak ő neki kell tenni, de másnak nem kell úgy tenni. Jónásnak azt mondta Isten, eredj, indulj Ninivébe. Tehát kapott egy kijelentést, mert ő proféta volt, ilyen kijelentést kapott, bár nem egy profétától kapta, de mondhatnék olyan példát is, amikor az egyik proféta üzen egy királynak, vagy egy másik profétának, vagy Isten népének, most ebben a helyzetben ezt kell tegyétek. Nem mindig, nem alapvető dolog ez Isten népe között, de ma így kell cselekedjetek. Ebben a helyzetben így kell tegyetek. Talán ez a legnagyobb különbség a tanítás és a profétálás között. De most visszatérek arra, hogy van az embereknek a szívében egy igény arra, hogy az Isten igéjét, a tanítást és a profétálást hallják. És ez egy nagyon jó igény, hogyha bennem ott van, Uram, mit akarsz mondani? Olyan jó, testvérek, én szeretek igét hirdetni, de én nagyon szeretek igét hallgatni. És valamikor olyan izgatottan ülök le egy ige hirdetést meghallgatni egy ima házba, vagy kapcsolom be a számítógépet, vagy most már mindenféle módon lehet az Isten igéjét, ige hirdetéseket hallgatni, teszek be egy kazettát a magnóba, és izgatottan várom. Uram, mit akarsz nekem tanítani? Mit akarsz nekem mondani? És nagyon fontos, hogy ott legyen bennünk ez a feszültség, ott legyen bennünk ez a várakozás. Istenem, szeretném meghallani a te hangodat. Hogyha ez nincs ott a mi szívünkben, akkor ez a folyamat nem indulhat el. Isten nem tudja végig csinálni azt, amit szeretne velünk. Olyan az, testvérek, mint Jézus példázatában, amikor elmondja az Úr Jézus, hogy kiment a magvető vetni. És ugye volt olyan talaj, amely köves volt. Volt, amely az útfél volt, nem fogadta be a magot. Volt, ahol pogánskórók is nőttek együtt a búzával. Tehát amíg a mi szívünk nem fogadó képes, addig az Isten igéje nem tud bennünk gyökeret verni, nem indulhat el az áldott folyamat. Nem kezdődhet el. Tehát az első lépés az Isten igéjére való éhség. Hát ez pontosan úgy működik, testvérek, mint a táplálkozásnál. Amikor reggel felébredünk, noha vacsoráztunk, mégis leülünk az asztalhoz, és mégis eszünk. És a kenyér az mondjuk 90%-ban az alkotja az egészséges embernek a táplálkozását. Lehet, hogy 95%-ban. De szinte mindig van az asztalon. És aztán délben megint leül, és nem mondja azt, hogy hát reggel ettem, minek egyek megint. Hát úgyis csak megéhezek. Vacsorakor is leül az ember. Tehát mindig szüksége van az élő testnek, az élő szervezetnek újabb energiaforrásra. Ez pontosan így van az Isten igéjével is. Tegnap is bizonyságot tettünk egy embernek az útszélén, aki dinnyét árult, és amikor kiszállt, jöttünk haza ugye a pányoki táborból a családommal, és akkor csak nézi, mint az ejtőernyősök, hogy ugrálnak ki a repülőből, úgy jönnek ki a gyerekek, és látni kellett volna a testvéreknek, az ember megdermedt. Ilyen jópofa ember volt, ilyen kis kopasz, alacsony, zömök, testalkatóan 50 év fele járt, és kapkodta a fejét. Hát ez egy óvoda. Ez egy óvoda, kérem. Itt van egy óvoda. Hova viszik a gyerekeket? Hát családi kirándulásod. Na nehogy azt mondja, hogy ez mind a magáé, de mondom mi. Ezt nem hiszem el. Hát 2-3 percig győzködtünk, hogy a mi gyerekeink, aztán ámuldozott, kerekre nyitotta a szemeit, csak mosolyogott, szóhoz sem jutott. Elkezdtem neki beszélni Isten kegyelméről. És mondtam neki a Bibliát is. Hát mondta, hogy ő hisz Istenben, de mondom, követi is. Hát mondom, az, hogy hiszek benne, az egy dolog, de hát követni is kell. Mondom, én nem csak hiszem, hogy van Isten, de vele élek, vele járok. Mondom, ez a jó. Nem csak elhiszem, hanem követem is. Na, mondtam neki, hogy van egy olyan könyv, amely nagyon segít ebben, hogy Istent kövessük, ez a Biblia. Na, olvassa a Bibliát. Hát, azt mondja, néha kezembe került már. Hát, mondom, ez nem sütemény, ez nem születésnapi torta, amit évenként egyszer veszek magamhoz, hanem ez kenyér. Az Isten beszéde, az kenyér. És hogy reggel, délben, este magunkhoz vesszük a kenyeret, minden nap fogyasztjuk, úgy a Bibliát is szükséges, hogy fogyasztjuk. Testvérek, ez az ember még nem volt éhes. Ugye a tortát sem akkor eszük, amikor éhesek vagyunk. Ha éhesek vagyunk, kenyeret eszünk. Amikor jól esik egy kis édesség, egy kis nasi, akkor nyúlunk a süteményekhez. Hát valaki így van a Bibliával. Olyan jó lenne megnyugodni. Olyan jó lenne szépeket olvasni. Most nem az Ady Endre verseit veszem elő, vagy a Jókai Mórnak a regényeit. Nézzük a Bibliát. Olyan, hogy lenyugszom. De az nem kenyér. Kell, hogy éhség legyen a szívemben az Isten igéje után. És aztán a másik, ami még nagyon fontos, hogy ne csak éhes legyek az Isten igéjére, hanem meg is tudjam hallani az Isten igéjét. Na testvérek, hát gondolhatnánk, hogy mi sem egyszerűbb annál, mint hogy meghalljam az Isten igéjét. Kolompolnak a templomban, zúgnak a harangok, eljön a 9 óra, 10 óra, bemegyünk a templomokba, az imaházakba, halljuk ott az Isten igéjét, mert mondják, néha túl hangosan is, énekben is, imádságban is, úgyhogy mi aztán bőséggel el vagyunk látva, egész nap csak hallgattuk az Isten igéjét. Na testvérek, van olyan, hogy valaki végigül egy hosszú prédikációt, egy nagy ige hirdetést, vagy egy hosszú Isten tiszteletet, és az egészből nem hallott meg semmit. Nem hallott meg semmit. Nagyon fontos a szellemi életben megvannak a megfelelői a testi életnek. Ahogy van, ugye nem olyan régen beszéltem a Jelenések könyvében arról a kérubról, amely tel is tele volt szemekkel. Kívül is, belül is, elől is, hátul is. Beszéltem arról, hogy mit jelent látni. Az Istent észrevenni és az Isten dolgait látni. Hát ugyanígy van a hallással is. Lehet, hogy van két nagy fülem, és lehet, hogy végig hallgattam úgymond egy ige hirdetést, és az Isten szólt is hozzám, de én nem hallottam meg az Istennek a szavát. Egészen más jelent a fülünkkel hallani, és egészen más jelent szellemileg érzékeny lenni arra, amit Isten mond. Elmondok erre egy szemléletes példát, amely velem történt meg. Elmondott egy testvér, nem is titkolom a nevét, mert elhatároztam, hogy ha valakiről jót mondok, akkor mindig elmondom a nevét is. Annyi példát hozok, tehát egy jó példát szeretnék elmondani. Bohus András testvér prédikált a tavalyi táborban, és hallgattam az ige hirdetés testvérek, és ahogy ő beszélt, sorolta a gondolatokat, Isten mind fejtette bennem tovább. Az én életemre bontotta le az Úr. Tehát tanítás is volt, meg profécia is volt, és én ittam, testvérek. Olyan ez, mint amikor megsokasodik az olaj az Elizeusnak a történetében. Hogy egyetlen korsó olaj van, és azt azzal megtölt rengeteg edényt. Pedig csak egy korsó volt. De nagyon sok edény tele lett azzal az egy korsóval. Mert Isten valahogy annak a korsónak a mélyén megsokasította az olajat. Vagy éppen abban az edényben, amelybe öntötték, nem tudjuk, hol sokasította meg, de abból az egy korsóból minden edénybe jutott úgy, hogy színűlték volt. Na testvérek, hallgattam egy beszédet, egy Istentől ihletett beszédet, és én mondtam ennek a testvérnek, oda mentem, András, Isten sokkal többet szólt hozzá, mint amennyi te beszéltél. Sokkal többet. Én máskor 10 ige hirdetésből kapok ennyit, mint most. Valahogy Isten azokat az igéket, amiket kiejtettél a szádon, bennem megsokasította, és tele lettem, dugig lettem. Te nem is töltöttél annyit, mint ami én bennem vagy. Mert Isten megáldotta, megsokasította. Testvérek, hallottam az Isten szavát. Nem csak azt hallottam meg, amit az a testvér mondott, hanem azt hallottam meg, amit Isten nekem üzent. Na, azt szokta így meghallani, aki ilyen éhesen jön az Isten igéjét kutatni, fürkészni, vágyakozni, az meghallja azt, mert abban van egy ilyen szívó hatás, hogy mint a gyermek, hogy az anyjából kiszívja a tejet, és dugig van, tele lesz, és jól lakik, és valahogy így kell nekünk is az Isten igéjét, testvérek, vennünk magunkhoz, hogy azzal meg tudjunk telni, mert pontosan ez zajlik le nem csak az ige hirdetésnél, hanem a Biblia olvasásnál is. Amikor mondják nekünk, mit olvasod el annyit azt a Bibliát? Hát mit tudsz annyit bújni abban a fekete könyvben? Hát az én kedvenc regényem az X és Y, azt én elolvastam életemben 4-szer. De nem minden nap olvasom, pedig az a kedvenc regényem. Hát minek olvasotta a Bibliát? Azért, testvérek, mert hallom az Istennek a szavát. Mert olvasom azt, hogy örüljetek az Úrban mindenkor, ismét mondom, örüljetek. és akkor kapok abból egy üzenetet, testvérek. És előkerül ez az ige egy hónap múlva is. És Isten mást mond belőle. Más oldalról közelíti meg. Más élethelyzetben vagyok. Egyszer azt szól hozzám, hogy örüljetek. Máskor azt szól hozzám, hogy mindenkor. Harmadszor meg azt szól hozzám, hogy ismét mondom, hogy kell ismételni. Rengeteg. Hát erről nemrég olvastam a Moody-nak a könyvében, hogy járt náluk egy igehirdető, aki egy prédikáció hetet tartott, egy ilyen evangelizációs hetet tartott a gyülekezetében. És a Moody életében nagyon fontos volt ez, mert ott valamit megtanult Istentől. Akkor már nagy evangélista volt, de mégis Isten tudta tanítani egy nagyon-nagyon fiatal igehirdető által. És ez a fiatal igehirdető felment a szószékre, és az volt az alapigéje, úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogy aki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. És tartott egy nagy hatású igehirdetést abból. Sokan megtértek. Eljött a második nap. Felment a szószékre, testvérek, ne haragudjatok. De ugyanazt az igét fogom most felolvasni, mert nem tudtam végigmondani, olyan gazdag. És megint felolvasta, úgy szerette Isten a világot. Harmadik, negyedik, ötödik, hatodik, és még a hetedik napon is ez történt. És Moody hallgatott. Az a jó ige hirdető, aki jó ige hallgató. Ott ült valamelyik padsorban, hallgatott, és leírta, ő maga írta, hogy nem győztem betelni. Még hallgattam volna még egy hétig ezt a fiatal embert. Még éreztem a mélységeit. Rengeteget tanított Isten, rengeteget szólt, bátorított bennünket. Csodálatos ige hirdetés volt. Na hát, ez az, amikor az ember meghallja az Istennek a szavát. Egyetlen rövid mondat, ugye mi sokszor csak elolvassuk, és túl is vagyunk rajta, az alatt a 10 másodperc alatt, amíg egy ilyen mondatot el lehet olvasni. Más pedig nem győz betelni annak a szónak az üzenetével. És testvérek, én azt szoktam mondani, ezt a gondolatsort ezzel szeretném zárni, néha engem Isten nem hagy Bibliát olvasni. Hát ez olyan csúnyán hangzik elsőre, de úgy van ez, hogy szeretek én 2-3-4 részt is elolvasni egy folytában, mert a Biblia ismeretnek nagyon jó tesz, úgyhogy többet is olvasunk, valamikor még többet. És van testvérek, hogy elolvasok 2-3 verset, de van, hogy az elsőt. És elkezdek rajta gondolkodni. Isten bontja ki bennem tovább, és telik az idő. És mire ott vagyok, hogy olvasnám tovább, már menni kell dolgozni. Vagy indulni kell a gyülekezetbe, vagy azt a teendőt, amit időre kell csinálni. Tehát letelt a csendesség ideje. Nem telt hiába, csak nem olyan sokat olvastam, de még többet kaptam, mint gondoltam. Egy ige versen elmélkedtem, akár egy óra hosszát is. Nem hagy Isten, hogy végigolvassam a Bibliát, mert annyi áldás ad, annyi ajándékot tárt elém, hogy nem tudtam végighaladni a kijelölt szakasszal. Jól van ez így. Aki így olvassa a Bibliát, abban van hallás. Mi akadályozhatja ezt a hallást? Erről egy kicsit nehéz beszélnem, mert testvérek, ez az én egyik gyenge pontom. Hát itt olvastuk. Azért szeretett atyám fiai, legyen minden ember gyors a hallásra, késedelmes a szólásra, késedelmes a haragra. Kétfajta ember van. Az egyik gyorsalkodik a szájával, és gyorsalkodik az indulataival, a másik pedig gyorsan meg tudja hallani azt, amit Isten mond neki. A kettő együtt nem lehet. Aki sokat fecseg, sokat csacsog, az nehezen hall. Az azt akarja, hogy őt hallgassák mások. Aki viszont megfékezi a nyelvét, az gyors lesz a hallása, testvérek. És a gyermekeimmel van úgy, hogy szeretnék neki mondani valamit, de ő elkezdi mondani a saját dolgai. Mondja, mondja, mondja. Vagy éppen szeretném a másiknak mondani, és ő pedig oldalról bejön és kezdi a maga dolgait. És akkor leállítjuk, hogy ha a felnőtt beszél, akkor ne beszéljél bele. Várd meg, míg végigmondom, és akkor utána beszélhetsz. De olyan is volt, hogy mondtunk neki valamit, és azért nem csinálta meg később, mert azt mondja, nem hallottam. Na persze, mert ott cseregtetek a másikkal. Vagy közben beszéltél, amíg én mondtam neked, hogy mit kell csinálni. A beszéd kizárja a hallást. Sokkal jobb, hogyha előbb meghallom, amit Isten mondani akar, azután elmondom. Mint hogyha beszélek, és csak innen belülről, csak innen belőlem jönnek ezek a dolgok. De hogy nem tudom elmondani, amit hallottam, mert nem hallottam semmit. Tehát a beszéd és a harag az nagyban akadályozza azt, hogy én meghallhassam az Urat olyan szellemi hallással, amiről az imént beszéltem, olyan igazi hallással. És aztán sorolja még az ige, elvetvén azért minden undokságot és a gonoszságnak sokaságát, szelídséggel fogadjátok a beoltott igét. Tehát az undokság a gonoszságnak sokasága. Ez is akadályoz bennünket a hallásban. A bűn. Elkövetek egy bűnt, ott titkolom a szívemben, és azt veszem észre, hogy nem szól hozzám az Isten igéje. Saul király járt így. Megkérdezte az Urat, de Isten nem szólt hozzá. És akkor elment a halott idézőhöz. Elment az okkultista dolgokhoz, a boszorkányokhoz fordult. Mert Isten nem szólt hozzá. Mert elveszítette a bűn miatt, az undokság, a gonoszság miatt elveszítette a hallás képességét. És olyan helyre ment, amit meghallott. A bűnös forráshoz ment. Mert ő már a bűnnek a szavát értette csak meg. Ezért kellett oda menjen. Testvérek, engedelmeskedjünk ennek az igének, elvetvén azért minden undokságot és a gonoszságnak sokaságát. Ha van olyan undokság, gonoszság, indulat, vagy olyan fecsegés, ami életünkben, el kell vetni. Hát, hogy kell elvetni? Ahogy a bűnt rendezni kell, úgy kell elvetni. Van piros vér, amely folyt ezért a bűnért. És oda lehet menni a kegyelem királyi székéhez, meg lehet vallani Istennek a mi bűneinket, el lehet mondani, Uram, én annyit beszélek, hogy én nem hallak téged. Uram, bennem olyan bűnök és olyan gonoszság van, hogy elveszítettem a veled való élő kapcsolatot. Nem hallom a te kijelentésedet. Nem jelent nekem semmit a te igéd. Kérlek, bocsáss meg, és eleveníts meg engem. És testvérek, az Isten megbocsát, és megelevenít, hogyha igaz szívvel megyünk hozzá. El kell vetni, mint hogy a szemetet testvérek kiszoktuk dobni a kukába. Úgy kell kivetni. Nincs a házunkban helye annak a rothadt gyümölcsnek, vagy annak a csokoládés papírnak. Azt nem oda dobjuk az étkező asztalra, hanem a kukába. A bűnnek is ott van a helye. Tehát így kell elvetni. És be kell fogadni az Istennek az igéjét, miután hangzik a tanítás, hallom azt az Isten igéjét, és én befogadom, szelídséggel befogadom a beoltott igét. Így mondja Isten szava, a Szentírás, hogy fogadjátok a beoltott igét, amely megtarthatja a ti lelkéteket. Hát tudjátok, testvérek, hogy azt a növényt szoktuk beoltani, az oltvány az egy olyan növény, amely idegen az alanytól, idegen tőle. Tehát úgy tudom, hogy a barackot például a mandulába szokták beoltani, ha rosszul mondom, bocsánat. De az a lényeg, hogy valamilyen, például a rózsát is vad tőbe oltják bele. Idegen attól a növénytől. De beleoltják, hogy ne esedjen meg. És akkor azon a fán nem mandula fog teremni, hanem barack fog teremni. Nem vad rózsa fog nyílni, hanem illatos, szép piros rózsa fog nyílni rajta, mert valami nem esett, beleoltottak. Ahhoz meg kellett, hogy sebezzék. És aztán mit csinál, aki beoltotta, azután bekötözi. Hát pontosan ilyen az Isten is. Ez van róla megírva, megsebez, de be is kötöz. És közben csinál valamit, beolt valamit a szívembe, beolt valamit az életembe, az ő igéjét, az ő kijelentését, amely él. Az alany is él, meg az oltvány is él, az a kis szemecske, amit beoltanak, mind a kettőben van élet, de ezek nem tudnak egymás nélkül élni. Mert amelyikbe beoltották, az csak vadat teremne. Nem valami hasznos, nem valami nemes. Amit pedig beleoltanak, az abban van nemes, de annak szüksége van egy anya növényre, amely táplálja, amely felszívja a nedvességet és ad neki életet. Tehát ezek egymásra vannak utalva. Testvérek, az Isten igéje, ami nem fogadjuk be, önmagában semmit nem jelent. Isten nem bibliákat akar látni, hanem olyan hívőket, akik a Biblia igéit befogadták a szívükbe. És a mi életünk sem ér semmit az Isten igéje nélkül. Az egy hiába való élet, ha valaki nem az Isten igéje szerint él. Mondhatta az a dinnyárus, hogy ő hisz Istenben, de nem az Isten igéje szerint hit Istenben. És az egy nem jó hit, az egy hiába való hit. Az nem tarthatja meg a ti lelketeket. De ez az ige, ez megtarthatja a ti lelketeket. Tehát éhség, meghallás, befogadás. Ez az első lépés, hogy megértettem az Isten igéjét. Éhes voltam az Isten igéjére, és én befogadtam az Isten igéjét. Na testvérek, akkor ez még mindig kevés. Hanem azzal folytatja Jakab apostol, hogy cselekedjétek meg azt, amit ti hallottatok. És ez egy nagyon fontos dolog. Megcselekedjük az Istennek az igéjét. Testvérek, biztos láttak, hallottak már olyanról, hogy valaki könnyes szemmel hallgatta Isten igéjét. Én láttam már nem egyszer ilyet. Most az elmúlt héten is. Oda jött hozzám egy fiatalember, ugye gyermekek között szolgáltunk a múlt héten, gyermektáborban voltunk Pányokon, ilyen alsó tagozatosok. Óvodástól a negyedik osztály, ötödik osztályosig, ugye ez volt. És a végén hívtuk a gyerekeket megtérésre. És voltak, akik úgy oda is jöttek. Hát valaki már menet közben, hogy beszélgetett, durzsolt, láttuk, hogy nem veszi komolyan, mi nem avatkozhatunk a szívbe, de nem erőltettük testvérek, csak megjelentettük. Aki szeretné, hogy Isten uralkodjon rajta, hogy Jézus Krisztus országának polgára legyen, jöjjön ide és imádkozni fogunk. Eljöttek a gyermekek. Azt mondja az egyik testvér nekem, testvér, férfiak visszamaradtunk még éjszaka beszélgetni. Hát testvérek, én mióta megtértem, én soha nem sírtam. Nem tudok sírni. Ma este együtt imádkoztam az egyik fiúval, aki kijött, és a zokogot szakadtak a könnyei a bűnei miatt, sorolta a bűneit, és én nem bírtam megindulás nélkül hallgatni, elkezdtem én is bőgni, mint egy kis macska. És ennyit kellett mondom, mikor tértél meg? Hány, tizen, hány éve? Szóval 14. Hát mondom, ennyit kellett várni, hogy sírjál egyet te. De mondom, jól tetted. Az a kis fiú is sírt a bűnei felett. Jön ugyanez a testvér, jön másnap reggel. Hát jött hozzám egy fiú, és sírva imádkozott a bűnei felett. Mondom, testvér, hát már mondtad. Nem, nem, azt mondja, az tegnap este volt, ez meg ma reggel volt, hogy ez sírt. Ez egy másik sírós. És akkor kérdezem tőle, na és megtért az a fiú? Azt nem tudom. Csak azt tudom, hogy sírt a bűnei felett. És volt benne egy kicsit talán hitetlenség, vagy egy kicsit talán józanság. Megcselekvői legyetek az igének, mint amit kér bemerítő János. Teremjetek megtéréshez illő gyümölcsöt. Nem elégszem meg azzal, hogy bemerítkeztetek. Nem elég az, hogy kijöttetek ide, és hallgatjátok a kiáltó szót a pusztában. Tessék úgy élni, ahogyan hirdetem, és ahogy Isten nektek mondja. Nagyon jó, hogy kijöttetek, de kevés. Hát a viperák fajzatai, azok képesek arra, hogy sírjanak a bűneik felett, de aztán ne csináljanak semmit, hanem minden maradjon úgy az életükben. Jól ismert az emberi szívnek ezt a gonoszságát János, és ezért beszélt olyan keményen. Ti idejöttök sírni a bűneitek felett, aztán megtapodjátok a könnyeiteket, és ugyanazon az úton haladtok tovább. Hát ezért mondta az a testvér is, nem tudom, hogy megtérte, de hogy sírt a bűnei felett, azt tudom. Hát azért imádkoztunk, hogy maradjon meg annak a kis gyermeknek a szívében az a komoly szándék, hogy ne csak az igét fogadja szeliden, a beoltott igét akkor is megadja magát Isten igéje előtt, hanem járja az Isten igéjének az útját. Én vagyok az út, az igazság és az élet. A testet öltött ige ezt jelentette ki magáról. Járni kell ezen az úton, testvérek. Cselekedni kell az Istennek az akaratát. Nem szabad, hogy csak jó lessen egy ige hirdetés. Nem szabad, hogy akkor feldobjon egy ige hirdetés. Hanem úgy van az, testvérek, mint amikor nekem ez egyik professzorom, akit nagyon szerettem, az a református ébredésnek volt az egyik szolgája. Elmentünk és meghallgattunk egy ige hirdetését egy távoli településen, valahol a hajdúságban, már nem is tudom a nevét annak a településnek, és hallgattunk egy ige hirdetését. És az egész ige hirdetés úgy lassan emelkedett. Elkezdett egy bevezetést, és éreztük, hogy egyre súlyosabb szavakat mond, egy ítéletes ige volt a Jeremiás könyvéből, emlékszem az igére is, és eljutott a csúcspontjáig az ige hirdetés, és akkor kimondott egy olyan mondatot, testvérek, amely szó szerint az én szívemben azóta él az az ige. És az így hangzik, vagy kell az élet fejedelme Jézus és lesz élet, vagy nem kell és nem lesz élet. Egy ilyen egyszerű, rövid szó. Az úgy elő volt készítve, testvérek, hogy az mint egy mázsás kő, az úgy került oda szívünkre, hogy nyomasszon bennünket ez a kijelentése Istennek. És ezt nem bírom elfelejteni, testvérek. És mondhatnék még több példát is. Egy-egy kijelentése Istennek, egy-egy igevers, amit nem kívülről tanultam meg, hanem belülről tanultam meg. És úgy tudom kívülről, hogy sosem magoltam be, de beleírta Isten a szívemnek a hústáblájába. Nem bírok szabadulni attól az igétől, attól a kijelentéstől. Úton, útfélen eszembe jut. Beleírta Isten a veséimbe. Hát valahogy így kellene cselekedni, hogy az Isten ígét így befogadjuk, és az végig kíséri a mi életünket. Megjegyezzük, és úgy csináljuk. Na, nem akarom magam mindig jó példának felhozni, mert bárcsak mindig úgy cselekednék, ahogyan az eszembe jutó igék hangzanak. Bárcsak mindig úgy cselekednék. De ez az irányzat, és nekünk úgy kell, testvérek, hogy megcselekedjük, erre kell törekedni. Egy másik ige hirdetésből is idézek, mint mondtam, ha valakit megdicsérek, akkor azt név szerint fogom említeni, ez az idősebb Zimányi József volt. És ahhoz, hogy mi betartsuk azt, amiről most itt szó van, tehát ez a folyamat, ami életünkbe végig mehessen, ez nagyon szükség van arra, amire ő hívta fel a figyelmet, amikor így szólt, soha ne vedd azt figyelembe, hogy az Istennek való engedelmességed mibe kerül neked, vagy másoknak. Ez egy nagyon kemény kijelentés, de nagyon igaz. Isten mond valamit, ne vedd figyelembe, hogy ez neked mibe kerül. Hát Uram, én szegény vagyok ehhez. Ugye mondhatta volna a sareptai özvegy, nekem már csak egy marék lisztecském van, illésnek nem adok. Mondhatta volna, én szegény vagyok ahhoz, hogy megcsináljam, Uram, amit te mondasz nekem. Mózes azt mondta, hogy én nem tudok olyan jól beszélni, hogy megcsináljam, amit mondasz nekem. Más azt mondta, én túl fiatal vagyok ahhoz, hogy megcsináljam, amit te mondasz nekem. Harmadik azt mondja, nekem nincs elég szellemi ajándékom és szellemi erőm, hogy megcsináljam, amit mondasz nekem. Én túl öreg vagyok, hogy megcsináljam, amit mondasz nekem. Ne vedd figyelembe, hogy ez neked mibe kerül. Az Isten azt mondta, hogy repülj, akkor rugaszkodj el a sziklapárkányról, majd ő ad szárnyakat. Nem kell azt mondani, de nincs szárnyam. Isten azt mondta, hogy repüljek. Hát testvérek, valahogy így történt ez, mondjuk az Ábrahám életében. Indulj el. Hova? Indulj. Hát elindult, nem tudván hová megy. Így örökíti meg a zsidókhoz írt levél ezt a Ábrahám szívében zajló eseményt. Nem tudta, hogy hova megy. Isten azt mondta, indulj el. Nem ismerte Istent korábbról. Nem tudta, hogy miért kell indulnia, de a szívében érzett egy nagyon erős belső megérzése volt neki, testvérek, ezt én nem tudom máshogy fogalmazni. Nekünk könnyebb dolgunk van, mert bizonyságtevők fellege vesz körül. De akkor valami olyasmi történt, testvérek, hogy az alkotó szólt ahhoz, akit alkotott. És ez az alkotmány, ez a teremtmény, ez az ember, ez valahogy érzi, hogy ismeretlen ez a hang, de nagyon jó. Ez csak jó lehet. Valahogy érzi, hogy a mesternek a kezébe kerültem megint. A megnyugtató érzés. És akkor elindult. Hát valahogy így kell nekünk is. Nem lehetek arra tekintettel, hogy mibe kerül nekem, de arra sem, hogy mibe kerül másnak. Nekem indulni kell. Nehéz eset a karácsonyi történetben az, amikor az Úr Jézus miatt megölnek ott 2 éven aluli kis csecsemőket. De meg volt írva, így kellett, hogy legyen. És Isten angyala álomban megjelenti Józsefnek, mit csináljon, merre menjen. És érdekes, hogy esetleg tudná Isten, hogy most hogyan lehetne kimenekíteni az összes gyermeket. Szólni az összes apukának, hogy menjetek Egyiptomba. De csak egy apukának szólt, a Jézus apukájának, és ők megmenekültek, de a többieket lemészárolták. Mégis úgy kellett cselekedni. Az Úr Jézusnak is, bár ő még nagyon kicsi volt, az édesapjának is, Isten tudta, hogy mit cselekszik. Erre is van egyébként, igen, most ebben nem megyek bele, de azok a gyerekek jó helyre kerültek. Erre van profécia Jeremiásnál, majd karácsonykor előveszünk. Tehát nem vehetem figyelembe, hogy nekem mibe kerül, és azt se vehetem figyelembe, hogy másnak mibe kerül, testvérek. Tehát néha veszteséget jelent az Isten igéjét megélni, ma persze földi értelemben, de mennyei értelemben azt mondja az Úr Jézus, mennyei kincseket gyűjtsetek. Elveszett az egy marék lisztecske, itt a földön is megadtam, ami kellett, de téged emlegetnek majd. Az Úr Jézus majd emlegetni fog, te sareptai özvegy. Hogy sok özvegyasszony volt Izraelben, mégis Sareptáig kellett elmenni Illésnek, hogy egy olyan özvegyasszony lehet, akit Isten engedelmességre tud bírni. Tehát ő mennyei kincseket gyűjtött, és örök érvényű példája minden szegény asszonynak. Ennek az asszonynak a maga viselete. De a gyümölcsökre majd még vissza fogok térni. Tehát ahhoz, hogy megcselekedjük az Isten igéjét, nem szabad tekintetbe vegyünk, hogy mit veszítünk mi ezzel, vagy akár mibe kerül ez másnak. Ha Isten mondta, nyugodtan elindulhatunk. Csak nehogy félreértsük a szavát, jó hallásunk legyen. Halljuk meg, és cselekedjük meg. Olyan ez, testvérek, azt a hasonlatot hozza fel Jakab apostol, hogy ha valaki hallgatója az igének és nem megtartója, az ilyen hasonlatos ahhoz az emberhez, aki tükörben nézi az ő természet szerinti ábrázatát, mert megnézte magát és elment, és azonnal elfelejtette, hogy milyen volt. Na biztos nem csak én vagyok úgy, hogy időnként azért szeretek belenézni a tükörbe. Különösen amikor olyan nap előtt állok, hogy mondjuk sok szolgálat van, és mondjuk időm sincs, hogy átöltözzek, és így nyakkendősen leülök az ebédlőasztal mellé, vagy egy csöpnyit van idő beszélgetni a vendégtestvérrel, vagy a gyerekekkel, és aztán indulok tovább, hát akkor én mindig odaállok a tükör elé, megnézem, hogy jól áll a nyakkendőtű, nem csúszott el a nyakkendő, nem borzolódtam-e össze, nem ettem le véletlenül az ingemet, mert akkor gyorsan még otthon van idő kicserélni, kicsit rendezem a rendeznivalókat, és azután útra kelek. Amikor a tükör előtt állok, testvérek, a tükör engem cselekvésre késztet. Szinte kényszert érzek, de így van ezzel mindenki, ugye, pláne a nőtestvérek, ha a hajuk egy kicsit nem jól áll, már nyúlnak oda a hajkeféért, a fésűért, már igazgatják, újból elrendezik, ha van egy valami kis kosz az arcon, a kézen, észreveszik, ruhát kicserélik, ha olyan, megigazítják a dísztárgyakat, nyakláncot, ezt, azt, amaszt. Cselekvésre késztet, hogyha belenézek a tükörbe. De a testvérek is biztos jártak úgy, hogy úgy félre kellett vonni egy testvért, és azt mondta neki, testvér, gombold már be. Ne. Csúnya. Kilátszik. Nem jól áll. Elcsúszott. És akkor jaj, köszönöm szépen. Vagy töröld már le, itt a nyakadon van valami, nem tudom, az étel oda fröccsethet. Tehát amikor nem nézek a tükörbe, testvérek, akkor nem veszem észre, hogy ott van valami undokság. És ha nem nézek bele a szabadság tökéletes törvényébe, mert a Szentírás az nekünk nem olyan paragrafus, hogy ehhez muszáj tartani magunkat, hanem mi örülünk annak, hogy ezt tehetjük, hogy élhetjük. Tehát ez a szabadság törvénye. Mint ahogy hogy a lányom osztályfőnöke jött oda Mikulás ünnepség előtt, és mondta, hogy tudjuk, hogy vallásosak, és szeretnénk, hogyha nem lenne ebből semmi probléma, és megkérdezem ezért, hogy szabad-e az önök vallása szerint a Mikulás ünnepségen részt venni. Ugye a Jehova tanúinál ez tiltva van, megkérdezte, hogy nem tudta, hogy hova tartozunk, vagy hogy gondolkodunk, tehát nem ismeri ezeket. És akkor mondtuk, hogy hát kedves tanárnő, hát a mi hitünk az a szabadságnak a hite. Tehát mi nem azzal vagyunk tele, hogy ez se szabad, az se szabad, ama se szabad, hanem nálunk szabad nem elmenni a kocsmába, nálunk szabad nem összeveszni, nálunk szabad kibékülni, szabad bocsánatot kérni, tehát mi a szabadság hitét éljük, és nem pedig a nem szabadnak a hitét. Akkor megköszönte a tanárnő, mondom, nyugodtan elmehet a kislánya Mikulás ünnepségre, mi ebből nem csinálunk óriási problémát, mert szabadságban élünk. Hát a szabadságnak a tökéletes törvénye is ilyen. És testvérek, hogyha ott él a szívemben az a kijelentés, ha ott van az az ige, az a profécia, az a tanítás, az bele van írva a szívembe, és az eszembe jut nekem. És most, hogy is fejezzem ezt ki, hogy nem mindig van benne az eszembe. Tehát nem úgy jut az eszembe, hogy állandóan magamban mondogatom, mintha sofőr lennék, és azt mondanám, hogyha látok egy ilyen kerek táblát, ami piros színű, és fehér csíkkal át van húzva, az azt jelenti, hogy behajtani tilos, be ne menjek. Nem így van, testvérek. Meglátja azt a táblát, és tudja, hogy nem szabad bemenni. Tehát nem olvasom el mindig a kreszt, mielőtt vezetni elindulok, hanem azt alaposan megtanították velem, alaposan megtanultam, és készségszinten működik bennem. Na ezt jelenti az, amikor azt mondja Pál apostol, hogy a Krisztusnak beszéde lakozzék ti bennetek gazdagon. Nem azt jelenti, mint az egyik regénybe kötelező olvasmány volt, hogy talán a Vörös és Feketében van ez, hogy a fiatal ember úgy azért volt híres, mert bárhol felnyitották a Bibliát és olvastak belőle, tudta folytatni. Ne, ott nem a Krisztus beszéde lakozik a szívében, az agyában lakozik a Krisztus beszéde, az vagy úgy él, vagy nem. Jó az, testvérek, de kevés. A szívemben lakozzék, készségszinten legyen ott az Istennek az igéje. És akkor az olyan, mintha mindig nézném a tükröt. Mindig nézem. Az a kis tükör mondjuk a nők hordanak maguknál is. Én nem szoktam azért, ha bele is nézek úgy indulás előtt, de mondjuk vezetésnél a visszapillantó tükör az már olyan. Jaj, ha csak indulásnál nézek bele. Hogy minden egyes fordulónál, minden egyes eseménynél, amikor nem csak simán megyek, ha indexelek, fordulok, előzök, megállok, engem előznek, nagyon észnél kell lenni, mind a három tükröt figyelni kell jobbról, balról, középről, mert különben nagy baj lesz, testvérek. Na, ilyen a szabadság tökéletes törvénye. Ha benne él a szívembe, akkor mindig viszek magammal egy tükröt. Éppen csak belepillantok. Vagy tudom, hogy bele kell pillantani, vagy úgy emlékeztet Isten arra, hogy most figyelj oda! Mi van a szívedben? És akkor megcselekszem azt. Na hát ez az, amikor nem vagyok feledékeny hallgatója az igének, befogadtam az igét, ott él a szívemben, és elkezdek aszerint cselekedni. Ez egy nagy kegyelem, hogyha valakinek az életében így lehet. A tükör cselekvése kell, hogy indítson minket. Megigazítom lelkileg is magamat, amikor beletekintek. És a harmadik dolog, amely még nagyon fontos, ez az utolsó pont, ez pedig a gyümölcs. Beszéltem ugye arról, hogy éhes vagyok az igére, meghallom az igét, befogadom az igét, hogy megcselekszem az igét, és van egy olyan is, hogy elkezd bennem gyümölcsöt teremni az Istennek az igéje. Az Istennek való engedelmesség az gyümölcsözik. Hát ezt így fogalmazza meg Jakab. Cselekedet követője lévén boldog lesz az ő cselekedetében. Ugyanis, amikor testvérek, én csinálok valamit, és ezt azért teszem, mert Isten igéje engem így tanít, akkor az egy megelégedettséget, egy nyugalmat eredményez az embernek az életében. Biztos a testvérek is jártak már úgy, mint én, hogy valamit megtettem, és nyugtalan voltam miatta. Nem így kellett volna. Még egy mesterrel is van így. Valamilyen munkát elvégez, és még ki kell igazítani, még meg kell, utána járok. És másnap oda megy, végigjárja a teret, amit ő, a munkaterületet, amit elvégzett, ellenőrzi a csavarokat, és akkor még kiigazítja, na most nyugodtan adom ki a kezemből. Van olyan cselekedet, amikor boldog vagyok abban, hogy én ezt megtehettem. És milyen jó, amikor egy egész élet zárul le így, a ma nemes harcot megharcoltam. Futásomat elvégeztem, végezetre eltétetett nékem az igazság a koronája. Boldog volt Pál apostol az ő cselekedeteiben. Az apostolok cselekedetei csupa olyan cselekedetek, amelyek ilyen gyümölcsözőek, testvérek. És abban dicsőítetik meg a ti mennyei atyátok, hogy sok gyümölcsöt teremjetek. Sok olyat cselekedjetek, amelyet azért tesztek, mert meghallottátok Istentől, megcselekszitek, és ez gyümölcsözik. A ti számotokra is gyümölcsözik, mert boldog az az ember az ő cselekedetében. Én magam is boldog vagyok. De ami még ennél sokkal több, hogy boldoggá teszek másokat. Egyszer megkérdezte tőlem egy fiatal lányka, Lajos bácsi, tessék már megmondani nekem, hogy mit jelent az, hogy gyümölcs? Annyit beszélt róla az ige hirdetésben, de én nem tudom mi az. Szeretnék gyümölcsöt teremni, megértettem, ráhangolódtam, de hát most mi akkor mit csináljak? Mondtam, az a gyümölcs, tudod, mint amikor fáradtan, szomjasan valahol mész, sétálsz egy erdőben, vagy egy hosszú úton, és akkor észreveszed, hogy van egy olyan fa, ami nincs elkerítve. És azon lédús, egészséges, érett, finom gyümölcsök vannak. És akkor odamész és falod azt a gyümölcsöt. Olyan jól esik. Szomjadat is oltja, éhedet is oltja, egészséges is. Felüdülsz a fának az árnyékában, és azután úgy tudod folytatni az utadat, hogy de jól esett ez a friss, finom gyümölcs. Én nagyon szeretem a gyümölcsöt leszedni a fáról. Hát nem is szoktam megmosni, megmondom őszintén. Az epret is felszedem, úgy földesen, kicsit recseg, de valahogy az a frissesség, az bódolhatatlan. Mikor már az asztalra leteszik elém, nem olyan. Nagypapámnál is mindig felmásztam a cseresznyefára, és onnan legelésztem a cseresznyét, amikor már letették tányérba, az nem esett olyan jól. Hát én így vagyok összerakva. Ez az, testvérek, amikor megy egy ember az ő útján, legyen akár hívő, akár hitetlen, és akkor valahogy belém botlik. És akkor testvérek, felüdítem őt. A gyümölcseim. Adakozok neki. Főzök neki egy finom ebédet. Vigasztaló szókkal körülveszem. Inten. Elmondok neki egy ige hirdetést. Segítek neki eljutni egyik helyről a másikra. Ezer formája van, testvérek. Gyümölcsözik az életem. Hát egészen hasonló ehhez a lábmosás. Az Úr Jézus levetkezett. Neki vetkezett, neki öltözött, kikészítette a törlőkendőt és megmosta a tanítványainak a lábát. Ez felüdítő is volt, hasznos is volt, ez jó volt a házigazdának, mert nem tapickolták össze a szőnyeget a vendégek. Jó volt a vendégnek is, mert nem érezte kényelmetlen, izzadt túl magát, hogy ragadt volna rajta a kosz. Felüdült, felfrissült. Gyümölcstermés, lábmosás. Így kell, testvérek, egymásért éljünk. És aki meghallja az Isten igéjét, megcselekszi az Isten igéjét, az elkezd annak az életet gyümölcsözik, testvérek. Vannak olyanok, akik nagyon sok mindent meghallgatnak, nagyon-nagyon sok mindent megcsinálnak, és nagyon sok mindenre jutnak, testvérek. De az életük senki számára nem jelent semmit. Sőt, esetleg még csak kártékony a mások számára. Palotákba laknak, de az senkinek a számára nem nyújt otthont, abban nem ugrálnak gyerekek, abban nem étkeznek vendégek, abban nem részesedik senki más. Nagyon-nagyon okosok, de az az okosság az arra való, hogy magukat jól meghízlalták, az nem egy gyümölcstermő élettestvére. Az egy hivalkodó, az egy felfuvalkodott élet, mint ahogy az imaórai ige erről szólt. Nem fuvalkodtam fel. Nem áhítoztam csoda dolgok után, lecsendesítettem a lelkemet. Én lelkem nem magadért élj, hanem az Isten dicsőségére és embertársaidnak a javára. Na hát ez az a folyamat, amit Isten igéje bennünk terem. Ez a folyamatnak az utolsó lépése, amikor testvérek, a gabonamok elhal, tele van élettel, dúzzad az erőtől, de elhal, és kihajt, és terem 30, 60 vagy 100 annyit. Na ezt akarja az Isten igéje bennünk elvégezni. Minket meg akar erősíteni, fel akar készíteni, mint hogy az Úr Jézus tele volt erővel és készséggel, áldásokkal, és ezt kiöntötte, ezt az áldást. Ő maga beletört, belerokkant, de mi azóta is abból élünk, ami ő belőle kijött. Így volt Pál apostol is. Azt mondja, gyönyörűséges ige, ez nagyon-nagyon kedves igé. Örömmel ontatom ki ital áldozatként a ti hiteteknek papi szolgálatánál. Kiontatom ital áldozatként. Én most, engem már megköveztek, Mi bolondok vagyunk a Krisztusért, ti pedig bölcsek. Bennünk a halálunk álkodik, ti bennetek az élet. Én most már meghalok, de azáltal, amit mondtam, a gyülekezetek élnek. Az Úr segítsen bennünket, hogy az ő szent igéje ezt végig tudja járni a mi életünkben, a mi szívünkben. Legyen neki egy útja a kiteljesedésig. Onnantól kezdve, hogy éhezünk az ő igéjére, onnan át, hogy meghallottuk, befogadtuk, megcselekedtük, egészen addig, hogy Isten dicsőségére gyümölcsözünk.